Kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Vadéni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. Második András megkoronázása után hozzálátott a bel- és külpolitikai elképzeléseinek megvalósításához. Uralmát mértéktelen birtokadományozás és alkalmi ötletektől vezérelt külpolitika jellemezte, így nem véletlen, hogy országlása alatt állandó pénzhiánnyal küszködött és egyre komolyabb belső feszültségek alakultak ki. Mindezek a középkori magyar történelem egyik legismertebb dokumentumának kiadásához vezetnek. Témánk a mértéktelen király. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Mai műsorunkban a mértéktelen királyról, vagyis II. András uralkodásáról fogunk továbbra is beszélni. Múlt heti műsorunkban csak úgymond a felszínt érintettük, felvezettük II. Andrásnak az uralkodását. A mai műsorunkban viszont az a célunk, hogy lássuk, hogy milyen kül- és belpolitikai intézkedéseket vezetett be a király, legalábbis uralkodás első két évtizedében, és azokra a kérdésekre próbálunk választ találni, hogy miért alakult ki egy meglehetősen negatív kép II. András politikájáról.
Történész úr, ahogy szoktuk, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezennel is tartsunk egy emlékeztetőt.
Múlt heti műsorunkban mondhatni három király uralkodását érintettük. Műsorunkat Imre király uralkodásának utolsó momentumaival zártuk. Beszéltünk azon kívül III. László király uralkodásáról, valamint felvezettük a II. András hatalomra kerülését. Viszont ők csak az utolsó királyok, akikről beszéltünk a műsoraink során. Beszélgetésünket két évszázaddal ezelőtt kezdtük el, mondjuk úgy, Szent István királlyal. Szent István király volt az első magyar király, aki miután sikeresen megszerezte a hatalmat Koppánnyal szemben, hozzálátott a keresztény magyar királyságnak a felépítéséhez. Ennek a folyamatnak az első lépése a királyá koronázás volt, és Szent István király koronát kért és kapott II. Szilveszter pápától, amivel 1000 vagy 1001 során megkoronázták őt magyar királynak. A királyá koronázás viszont csak az első lépés volt, hiszen Szent István király tudta, ahhoz, hogy egy teljes értékű uralkodó legyen, ki kell terjessze a hatalmát az egész Kárpát-medencére. Ez sikerül is neki, rendszeresen legyőzi a különböző törzsi vezetőket, vagy katonai eszközökkel, vagy diplomáciai eszközökkel éri el azt, hogy hatalmát mindenki elismerje. A királyi hatalom kiterjesztésével párhuzamosan egy nagyon lázas szervező munkát is folytatott Szent István király, hiszen megszervezte a Kárpát-medencében a vármegye rendszert, illetve ő az, aki létrehozza a keresztény magyar egyházat, azzal, hogy egyházmegyéket, püspökségeket és érsekségeket létesít a magyar királyság területén. Szent István király tevékenységével kapcsolatban még meg kell említsük törvénykiadási tevékenységét, hiszen neki köszönhetőek a magyar királyságnak az első írott törvényei, a gazdasági intézkedéseinél meg kell említsük az első pénzverését, valamint azt el kell mondjuk, hogy miközben ezeket a belső átalakításokat folytatta, addig egy békés külpolitikát folytatott a szomszédokkal, a szomszédos uralkodókat összeházasította a lánytestvéreivel, ezáltal biztosította a békét, valamint a Német-Római Birodalommal és a Bizánci Császársággal jó viszonyt ápolt. Szent István király uralkodásának talán egyik legvitatottabb kérdése az a trónutódlásnak a rendezése. Tudjuk azt, hogy fia Imre herceg vadászbalesetben elhunyt, ezért István király unokaöccsét, Orszaoló Pétert jelölte ki utódjául, ami végül egy belső konfliktushoz vezet, hiszen Vazul nem tudja elfogadni ezt a döntést, és Szent István úgy oldja meg végül a kérdést, hogy Vazult ellehetetleníti az uralkodástól, illetve fiait száműzi az országból. Szent István király 1038-ban bekövetkező halála után beszéltünk két rövid uralkodásról, Orszaoló Péternek a két uralkodásáról, illetve Abba Sámuelnek az uralkodásáról. Láttuk azt, hogy egyiküknek sem sikerül megszilárdítani a hatalmát, Orszaoló Péternek azért, mert a magyar vezető réteg érdekeit figyelembe nem véve uralkodott, Abba Sámuelnek pedig azért, mert szembe kerül a Német-Római Birodalommal, amely ki akarja terjeszteni hübéri fennhatóságát a magyar királyságra. Végül a korona 1046-ba Első András fejére kerül. Első András Vazulnak a középső fia volt, egy pogánylázadás eredményeképpen következtében kerül a magyar királyságnak az élére, viszont ennek ellenére sokat tesz a magyar keresztény egyház megszilárdítása érdekében, helyreállítja a magyar keresztény egyházat a pogánylázadás következtében elszenvedett vesztességekből. Ezen kívül András király annak érdekében sikeresen védekez a Német-Római Birodalommal szemben, visszahívja az országba öccsét Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, létrehozván a hercegség a dukátusnak az intézményét. Ezt a lépést Béla sajnos úgy értelmezte, hogy ő a kijelölt utód, és amikor András megkoronáztatja fiát Salamont királynak, akkor ez konfliktushoz vezet Bélához, lezajlik az a bizonyos híres korona vagy kard jelenet, és végül Béla nyílt lázadással válaszol András lépéseire, és ennek nyílt lázadásnak az eredményeképpen András életét veszti, illetve Béla szerzi meg a királyi hatalmat. Béla uralkodása rövid ideig tart, egy baleset következtében halálosan megsérült, és ennek következtében hunyt el. Majd Andrásnak a fia, Salamon uralkodik egy röpke évtizedig, és ez alatt kibékül Béla fiaival, Gézával, illetve Lászlóval. Egy ideig közösen irányítják a magyar királyságot, felelevenítve a hercegségnek az intézményét, de végül az unokatestvérek kapcsolata viszályba torkol, és ebből a viszályból Salamon kerül ki vesztesen, és Gézát koronázzák meg magyar királynak. Géza is rövid ideig uralkodik, majd halála után, mivel fiai kiskorúak voltak, testvére első László fejére kerül a korona, akit ugyebár Szent Lászlóként ismerünk. Első László először is Salamonnak a kiskirályságát szünteti meg, majd jelentős bel- és külpolitikai lépéseket tesz Magyarország helyzetének megszilárdítása érdekében. Elsősorban itt meg kell említsük a törvénykezését, szigorú törvényeivel a magyar királyság égető problémáját próbálta megoldani, és pedig a tolvajlás, illetve a kobollásnak a kérdését. Ugyanakkor László király egy nagyon aktív külpolitikát folytat, uralkodásának első első felében beavatkozik az investitúra harcba, a pápa oldalán áll ebbe a küzdelembe a német-római császárral szembe. Ez ugyebár nem meglepő, hiszen a német-római császár Salamon egyik legfontosabb támogatója volt. Majd uralkodásának a második felében László király elfordul a pápai irányzattól, és közeledik a német-római császárhoz, és ez azzal köthető össze, hogy László király terjeszkedni próbál, elfoglalja Horvátországot, amelyre a pápa is igényt tartott. László király uralkodásával kapcsolatban ezen kívül megemlíthetjük az egyház politikáját is, új egyházmegyét hoz létre, ő alapítja az ágrábi püspökséget, valamint ő az, aki átköltözteti a bihari püspökségnek a székhelyét Váradra, illetve ő az, aki szenté avattatja István királyt, Imre herceget, illetve Gellért püspököt. Ezáltal tanúságot téve egy nagyon bölcs, előrelátó politikáról, ugyebár nagyapjának az ellenségét avattatja tulajdonképpen szenté. László király uralkodásának egy gyenge pontja viszont a trónutódlás kérdésének a megoldása. Úgy néz ki, hogy fiatalabb unokaöccsét Álmos szánja utódja, viszont László király halála után végül az idősebb unokaöccse Kálmán kerül a magyar királyi trónra. Kálmán király a 11. század végének, 12. század elejének legjelentősebb magyar uralkodója. Őt ugyebár Könyves Kálmánként is ismerjük, elsősorban azért, mert jelentős műveltséggel rendelkezett, a kor egyik legműveltebb európai uralkodójának számított, ami végül is nem meglepő, hiszen László király őt püspöki pályán szerette volna látni. Kálmán király uralkodása során folytatja tulajdonképpen elődjének a politikáját, és pedig a törvénykezés területén enyhíti László királynak a nagyon szigorú intézkedéseit, ezzel is jelezve, hogy ezek az intézkedések elérték a céljukat, illetve ami a külpolitikát illeti, folytatja a magyar királyságnak a terjeszkedését az Adriai tenger irányába, és Kálmán király az, aki kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán a király uralkodásának a legvitatottabb pontja az öccsével, Álmossal való viszony. Álmos úgy néz ki, hogy nem tud beletörődni a királyi koronának az elvesztésébe, többször is lázadást összeesküvésző testvére ellen, viszont Kálmán király ezeket az összeesküvéseket sikeresen semlegesíti, és végül Álmos herceget, valamint annak fiát, Bélát megvakítatja, így próbálván biztosítani a hatalmat fia számára. Kálmán király halála után fia második István kerül a trónra, aki megpróbálja folytatni apja politikáját, viszont hát nem mondhatni, hogy túlságosan sikerül ez neki, és végül egy belső feszültségekkel teli országot hagy maga után korai halálával. A trón ezután az Álmosák kezébe kerül, második Béla vagy Vak Béla kerül Magyarország trónjára, aki uralkodása során biztosítja a vezető réteg egységét, azáltal, hogy a belső ellenzéket egyszerűen fizikailag megsemmisíti. Ez a lépés tulajdonképpen 2-3 évtizedig biztosítja a magyar királyságnak a belső nyugalmát, és ez a belső nyugalom megmarad második Béla fia uralkodása során, második Géza uralkodása során is. Második Géza uralkodásának az első évtizedei békében telnek, viszont a 12. század közepén a magyar királyság szembe kerül a reneszánszát élő bizánci birodalommal, és több mint egy évtizedig tartó küzdelem kezdődik a görög császársággal. Ebből a küzdelemből végül is a bizánci birodalom kerül ki győztesebben, és ez a küzdelem végül is az ország belső egységét is felemészti, hiszen II. Géza uralkodásának a végén testvérei László, illetve István fellépnek a magyar uralkodóval szembe, és ez a fellépés nagy részt a bizánci támogatásnak köszönhető. Második Géza korai halála után fiát koronázzák meg magyar királynak, viszont harmadik István nem minden nehézség árán tudja elfoglalni a koronát. Kezdetben nagybátyjai, második László, illetve negyedik István ellenkirályként elorozzák tőle a trónt, viszont végül ebből a küzdelemből István kerül ki győztesen. István megpróbálja felvenni a harcot a bizánci birodalommal, viszont végül el kell ismerni azt, hogy a görög császárság erősebb a magyar királyságnál, és jelentős területi engedmények fejébe békét kell kössön a keleti nagyhatalommal, illetve öccsét, Bélát a bizánci udvarba kell küldje Tuszként. Végül a bizánci udvarban nevelkedő Béla szerzi meg a hatalmat 1172-ben, bátyja halála után, és harmadik Béla a bizánci birodalomban eltanult kormányzási módszerekkel próbálja irányítani a magyar királyságot. Itt elsősorban azt kell megemlítsük, hogy ő az, aki létrehozza a királyi kancelláriát, ezáltal erősítve az írásbeli ügyek intézése iránti igényt. Valamint ismerjük ugyebár Béla királynak a jövedelmét, ebből látható az, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodói közé tartozott. Meg kell említjük építkezéseit, hiszen ő az, aki átépíti az esztergomi királyi palotát. Valamint meg kell említsük külpolitikáját. A harmadik Béla visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket a magyar királyság elvesztett a bizánci birodalom javára. Valamint ő az, aki beavatkozik a halicsi viszályokba, megpróbálja megszerezni ezt a fejedelemséget fia András számára, viszont ez a hódítás végül is nem hoz látványos eredményeket. Ami pedig az egyház politikáját illeti, harmadik Béla az, aki szentté avattatja László királyt. Harmadik Béla több mint két évtizedet tartó uralkodása után fia Imre kerül a hatalomra, aki viszont nem igazán tudja megszilárdítani hatalmát, szembe kell nézzen öcsének, Andrásnak a kihívásával. András ugyebár Imrét előbb a Sznavoniai hercegség létrehozására kényszeríti, majd megpróbálja a királyi koronát is elragadni bátyjától, viszont ebbe a próbálkozásba sikertelen volt. Imre király rövid ideig uralkodott, csak körülbelül 8 évig. Halála után a fia, harmadik László kerül az ország élére, viszont a 3-4 éves uralkodó helyett Imre András nevezi ki kormányzónak, és András teljes mértékben kihasználja a lehetőséget, megpróbálja unokaöccsétől teljes mértékben elvenni a királyi hatalmat, majd unokaöccse halála után 1205-ben meg is koronáztatja magát magyar királynak. Múlt heti műsorunkban tehát nagyjából ezeket az eseményeket követtük végig, illetve beszéltünk András király, most már király ifjú éveiről, megnéztük, hogy hogyan jutott el András király tulajdonképpen a hatalomig, milyen fázisokban próbált lázadást szítani bátyjával szemben, illetve elkezdtünk beszélni II. Andrásnak a meglehetősen népes családjáról, első feleségéről, Gertrud királynőről, valamint két lányáról, Máriáról, illetve Erzsébetről.
Történész úr, mit kell tudjunk még II. András családjáról? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
Már a múlt heti műsorban láthattuk, hogy András király népes családdal rendelkezett. 5 gyereke közül 2-ről sikerült beszélni, Máriáról, illetve Erzsébetről. És akkor a következőkben nézzük meg, hogy kik voltak azok a gyerekek, akik még első házasságából származtak. Elsőszülött fia Béla herceg volt. Róla következő műsorainkban fogunk részletesen beszélni, hiszen ő lesz a következő magyar király, 4. Béla néve. Viszont Andrásnak a 4. gyereke, egyben másodszülött fia Kálmán herceg volt. Kálmán gyerek lett Halics királya. II. András 1205-től többször is háborúzott Halicsban, amelyre a lengyel leszek fejedelem is igényt tartott. A két uralkodó 1214-ben a Szepességben találkozott, és a találkozó eredményeként a 6 éves Kálmán eljegyezte, majd később feleségül is vette, leszek ekkor 3 éves leányát, Salomea hercegnőt. András ezután leszekkel együtt vezetett hadat Halicsba, majd az ottani urak egy részével elismert tette középső fia Kálmán uralmát, akit 1216-ban megkoronáztak királyá. A gyerek Kálmán királysága viszont csak rövid ideig tartott, az ellene fellépő oroszok fogságba ejtették. Névlegesen a király címét élete végéig megtartotta, és egészen haláláig királyként emlegették őt. 1226-ban, amikor András elvette a Szlamoniai hercegséget Bélától, Kálmánt nevezte ki ennek a területnek a vezetőjévé. Kálmán az Árpád házban szoktalan módon soha nem tört bátyja ellen, hanem mindig hű volt hozzá, és elismerte 4. Béla királyságát. Bátyja megkoronázásán maga vitte a királyi kardot, és ezután is mindenben elfogadta Béla elsőségét, aki meghagyta Kálmánt a Szavurniai hercegségben. Kálmán azon kevesek egyike volt, aki a mongol betöréskor is Béla mellett állt, és aktívan részt vett a harcokban. A múlt csatában a magyar sereg egyik vezetője volt, és 1241. április 10-én 21-én éjszaka a herceg nagy személyes bátorságot tanúsítva harcolt, miközben súlyos sebeket szerzett. A szerencsétlen kimenetű előtt csata után Kálmán herceg kivágta magát a tatársereg bekerítéséből, és Pest felé menekült, majd a Dunán átkelve Zágrába ment, ahol 4. Béla is tartózkodott. 1241. májusa során itt halt bele a Muhi csatába szerzett sebeibe. A pozsonyi kronika szerint Iváncs faluba, a Beginák templomába temették el. Házassága sajnos gyerektelen maradt. Második András és Gertrud házasságának 5. gyereke András herceg volt. András herceg 1210 táján született, a szentföldi hadjáratról visszatérő második András eljegyezte fiát Izabella örmény hercegnővel, így akarván biztosítani számára az örmény trónt. Házasság azonban meghiúsult, András herceg annak érdekében, hogy bátyja és annak felesége kiszabaduljon, Mnyacislav novgorodi fejedelem fogságából feleségül vette annak Ilona nevű lányát. De András királynak sehogy sem tetszett ez a kiérszakolt eljegyzés, és ezért Kálmán megszabadulása után a pápához fordult, hogy a novgorodi fejedelemnek tett kötelező ígérete alól feloldja. Harmadik Honorius pápa azonban erre nem volt hajlandó. András herceg még apja életében 1232-ben meghalt. A hagyományok szerint gyerektelenül hal meg, míg más források szerint volt egy Erzsébet nevű lánya, de ez az információ csak bizonytalan feltételezéseken alapszik. Gertrud királyné 1213-ban bekövetkezett halála után András nem maradt sokáig özvegy, 1215-ben Konstantinápolyból hozatott magának feleséget. Az úr királyné Kortenay Jolánta francia család sarja volt. Apja Kortenay Péter rokonságba állt a Capeting dinasztiából, amelyből ekkor a francia királyok is származtak. Édesanyja flandriai Jolánta volt, akinek testvérei a bizánci császárság ideiglenes megdöntésével létesült úgynevezett latin császárság uralkodói voltak. A házasságkötés idején András már 40. életéve felé tartott, míg új neje alig 17-18 éves lehetett. Ennek a házasságnak kimondottan politikai céljai voltak, a magyar király így próbált igényt támasztani a latin császárság trónjára. Jolánta királyné nagyon különbözött Gertrudtól. Szelíd, kedves természetű volt, és elődjével ellentétben egyáltalán nem folyt vele a politikai életbe. Viszont ő fejezte be a már 80 éve épülő aradi templomot, és 1224-ben fel is szenteltette ezt. 1233-ban hunyt el, az általa alapított egresi cisztercita zárdába temették el. András és Jolánta házasságából 1219 körül egy lány született, aki anyja után a Jolánta nevet kapta. A hercegnő a magyar királyi udvarban nevelkedett. Édesanyja hatására az udvarban provenci trubadúrok és vándorénekesek fordultak meg, akiktől a hercegnő megtanulta a latin nyelv ebbe a korban elterjedt változatát, a romanzt. Ezen felül sakkozni is kitűnően tudott, a játék egyik legkedveltebb időtöltése volt. Férjhez meneteléről 9. Gergely pápa döntött, elsősorban politikai és dinasztikus szempontokat figyelembe véve. A pápa első Jakab aragóniai királyt választotta magyar hercegnő férjének, valószínűleg azért, mert az így létrejövő Magyar-Aragóniai Szövetség megfelelő ellenpólust képezhetett volna a Német-Római Birodalommal szembe. Az aragóniai király és Jolánta hercegnő eljegyzését 1234-ben kötötték meg képviselők útján, majd a magyar hercegnő több száz fős kísérlet utazott el Esztergomból Barcelonába. Az esküvőre itt került sor 1235. szeptember 8-án. Második András király akárcsak a többi lányának egy drága kövekkel kirakott fejéket adott Nász ajándékba a hercegnőnek. A magyar hercegnő hamar megtalálta helyét új otthonába, és tökéletesen beilleszkedett. Jolánta olyan volt, amilyenre szüksége volt a férjének, előkelő származású, szép, jóságos és mindenek előtt termékeny. Ugyanis Jolánta 10 gyermeket hozott a világra, közülük többet a csatatéren, katonai sátorokban, mivel rendszerint elkísérte férjét hódító háborúira. Első gyermeke, Jolánta, kasztíliai királynő lett. Második lánya, Konstancia pedig kasztíliai infánsné. Fia Péter később Aragónia királya lett, míg másik fia Jakab Malorka királya címet viselte. Harmadik fia Ferdinánd kisgyerekként elhunyt, míg két lánya Sancha és Mária apácák lettek. Egy másik lánya Izabella házassága révén Franciaország királynéja lett, míg legkisebb fia Sancho Toledo érseke tisztségét töltötte be. A házaspár legfiatalabb gyereke Eleonora sajnos fiatalon elhunyt. Jolánta fontos politikai szerepet töltött be az aragóniai királyságba. Férje rendszeresen kikérte a felesége véleményét és tanácsát, olykor még háborús ügyekben is. Például Valencia ostrom akkor is jelen volt, és részt vett a város feladásáról szóló tárgyalásokon is, és az erről szóló dokumentumot is aláírta 1238-ban. Jolanta magyar királyi hercegnő és aragóniai királyné 1251. október 9-én hunyt el a 30-as éveinek elején, valamilyen lázas betegségben. Földi maradványait végakaratának megfelelően a Santa Maria del Valbona kolostorban helyezték el. András családjának bemutatása viszont itt nem ér véget, ugyanis a magyar király második felesége halála után harmadszor is megnősült. Ez alkalommal az Este házból származó grófnőt Beatrixot vette feleségül. Beatrix, akinek az apja első Aldo Barandino Estei őrgróf volt, 1210 körül született. Már kisgyerekként teljes árvaságra jutott, és nagybátyja udvarában nevelkedett. Második András 1233-ban itáliai zarándoklaton ismerte meg és jegyezte el. A házasságot Magyarországon kötötték meg 1234 májusában Béla herceg és testvérei tiltakozása mellett. A második András halálakor 1235. szeptemberében Beatrix bejelentette, hogy gyereket vár. Azzal vádolva, hogy a gyerek apja tulajdonképpen Dénes Nádor, negyedik Béla Beatrixot börtönbe vetette. A második András temetésén megjelent német császári küldöttség tette levetővé, hogy Beatrix Németországba meneküljön, ahol 1236-ban megszületett István nevű fia, a későbbi harmadik András magyar király apja. Beatrix Esztébe vonult vissza, és pápai kegydíjon él tovább, és az Este mellett Gemula kolostorba halt meg 1239-ben, ott is temették el. Beatrix Türingiába hozta világra a magyar király fiát, Istvánt, aki Velencében nevelkedett. István kétszer nősült, első felesége Traversari Erzsébet, akivel 1263-ban kötött házasságot. Házasságból egy fiú, István született, akinek a születése anyja életébe került, viszont a kisfiú csecsemőkorban meghalt. Másodszorra István Morosini Tomasinát vette feleségül. Az ő fiúk volt a későbbi harmadik András, akit a nagyapa után neveztek el. István egy évvel az 1272-ben bekövetkezett halála előtt írásba foglalta a végrendeletét. Ebben magát Szlavónia hercegének nevezte, és valamennyi magyar trónhoz való jogát Andrásra örökítette. Ebből az okmányból ismerjük azt a tényt, hogy István hercegnek két házasságon kívüli fiai született, akiknek azonban sem a neve, sem élete nem ismeretes. István herceg életében nem tudta érvényes a magyar trónhoz való jogát, és alig 35 évesen halt meg Velencében.
A királyaink voltak megmaradt perceiben, legyen szó arról, hogy milyen új intézkedéseket vezetett be a király.
Második András országlásának szinte egészét néhány rövid időszaktól eltekintve új birtokpolitika jellemezte. András ezt egy 1217. évi oklevelében új intézkedéseknek nevezte, és elvi indoklását még 1208-ban így fogalmazta meg. A királyi felség bőkezűségét semmi sem szorítja határok közé, és az uralkodó számára az adományozás legjobb mértéke a mértéktelenség. Ennek a politikának a lényegére a király egyik oklevelében virágít rá, bizonyos főembereink tanácsára megváltoztatván országunk állapotát, amelyet a régiek érintetlenül meghagytak, a várakat, a vármegyéket, a földeket és az egész bővelkedő Magyarország többi jövedelmeit örökölhető örökbirtokként bároinknak és vitézeinknek szétosztottuk. A második András tudatosan tért át az új birtokpolitikára, mert úgy ítélte meg, hogy lemondhat a királyt birtokai alapján megillető jövedelmekről, és elegendő anyagi bázis teremt számára a királyi jogon szedett úgynevezett regáli jövedelmek rendszerének kiépítése. Ennek megfelelően a magyar király több vármegyét és hatalmas mennyiségű királyi birtokot adományozott el. Míg azonban a 12. század végéig a sokkal szerényebb keretek között folyó királyi birtokadományozásokat egyenlítette a magyar állam területi gyarapodása, addig a 13. század elején oly mértékben felgyorsult az elidegenítés, hogy az uralkodó másodfekvő földekkel ezt nem tudta pótolni. Így bekövetkezett a királyi birtokoknak a rohamos csökkenése. A birtokadományozás azzal a következménnyel járt, hogy a királyi adók a földek új tulajdonosait gazdagították, mivel a birtokadományozással a legtöbbször együtt járt a királyt illető adók odaajándékozása is. A királynak tehát tehát új jövedelemforrásokra volt szüksége. Ezt a szerepet volt hivatott betölteni a rendkívüli pénzadó, amelyet 1217-ben szedtek be először, valamint a külkereskedelmet érintő, az áruk értékének 80-ad részére kiterjedő, pénzbe behajtott határvám, a 8-ad vám. Szintén a csökkedő jövedelmeket volt hivatott pótolni a pénzverés jogából származó jövedelem növelése. Király évente legalább egyszer pénzváltást írt elő, de ez végül negatív eredményeket hozott, mivel értéktelen pénzt veletett, és ez nem hatott ösztönzőleg a pénzgazdálkodásra. Már az uralkodása első felében vetett ki András olyan adót, amely a pénzváltási jövedelmeket kívánta pótolni, ez az adó később a kamara haszna néven terjedt el. Uralkodása vége felé pedig megadóztatta azokat, akik vonakodtak elfogadni az újdonnan kibocsájtott pénzeket. A pénzgazdaság előretörésével kapcsolatos a tárnokmesteri tisztség kialakulása. 1214-ben találkozunk először ezzel a megnevezéssel a forrásokban. 1216-1222 között Ampot fia Dénes töltötte be ezt a tisztséget. Az ő nevéhez köthető a pénzjövedelmekre alapozott királyi gazdaságpolitika kidolgozása. Ő megszüntette a királyi pénz egy központban Esztergomba történő verését, és pénzverőkamarák jöttek létre, sőt 1221-ben már a Csanádi Egyházmegye területén is vertek pénzt. Szintén Dénes alatt vált rendszeressé a királyi jövedelmek bérbeadása, és ez a pénzügyigazgatásban is meghonosodott. Például 1218-ban a pesti böszörmények kamarabérlőként szerepelnek. Ekkor történt a sókamrák megszervezése és bérbeadása is, ez komolyan sértette a sorkereskedelemben kiváltságokkal rendelkező egyház érdekeit. A királyi vámok szintén bérlők kezébe kerültek. A bérlők évi egy összegbe fizették a bérleti díjat, és érdekük volt minél nagyobb jövedelem előteremtése, mert így haszonra tettek szert. Az eladományozott királyi birtokok helyébe lépő regáli jövedelmek azonban nem pótolták a kieső birtokokból származó bevételeket. 13. század elejé Magyarországon a pénzviszonyok nem voltak olyan fejlettek, hogy kizárólag pénzgazdálkodásra lehetett volna helyezni a királyi hatalom gazdasági alapjait. A II. András által bevezetett intézkedés sorozat egy archaikus, még Szent Istvánra visszamenő struktúrát voltak hivatottak lebontani. Ez a régi rendszer azonban azon az elven épült fel, hogy a király az ország túlnyomó részének birtokosa is, ennél fogva közjogi és magánjogi elemek együtt érvényesültek uralkodásában. II. András viszont arra törekedett, hogy uralma gazdasági alapjait az őt királyként megillető jövedelmekre helyezze, és birtokokkal lássa el azokat az előkelőket, akik eddig kiszorultak a hatalom gyakorlók viszonylag szűk köréből. Ennek a gyökeresen új politikának a megvalósulása jelentős mértékben közelítette volna Magyarországot a nyugat-európai gazdasági modellhez, amelytől két évszázad alatt jelentősen lemaradt. De a magyarországi gazdasági viszonyok nem voltak elég fejlettek a régi struktúrákkal gyökeresen szakító és az állam működését új alapokra helyező berendezkedésre. Így András gazdaságpolitikája tévesnek bizonyult, és hosszú távon állandó pénzhiányt okozott a királynak.
Történész úr, mit kell tudjunk II. András balkáni politikájáról?
II. András magyar király jelentős figyelmet fordított a Magyarországról délő eső területek mindenekelőtt a Balkán viszonyaira. Ebben az időszakban legjelentősebb változás a bizánci birodalom bukása és a latin császárság megalakulása 1204-ben. Bizánc bukásával viszont megerősödött a térségben Velence befolyása. Ennek egyik első jele 1205-ben következik be, amikor Zára lakói a kereskedő köztársaság hűségére tértek. Velence befolyásának ellensúlyozására erősítette meg II. András uralkodásának első éveiben a Dalmát városok kiváltságait, előbb Nona, majd Spalató jogait biztosította. 1207-ben kiváltságlevelet bocsájtott ki a spalatói érsekség számára, amelyben megerősítette az érsekség fennhatóságát a boszniai püspökség fölött. Ugyanakkor az egyházak feladatává tette a boszniai eretnekség leküzdését, és állami eszközökkel nem avatkozik be Bosznia ügyeibe. II. András a bolgár ügyekre is figyelmet fordított. 13. század első éveiben Bulgária nehéz helyzetbe került az energikus Kalojan cár halála után. Az új uralkodó Boril országlása alatt a bolgár állam defenzívába szorult. szabadult. Henrik latin császár a bolgárok fölött alatott 1208-as győzelme után hozzákezdett a bolgár területek elfoglalásához. Boril helyzetét még a belső ellenzék megjelenése is nehezítette. Így a bolgár uralkodó II. András segítségét kérte, aki 1210-ben 100 román, székely és besenyű csapatokat küldött a bolgár uralkodó támogatására. A magyar támogatásnak köszönhetően Vidin Boril birtokába került. András és Boril szövetségét egy eljegyzés pecsételte meg, amely Béla herceg és Boril lánya között létesült. Ezzel a szövetséggel függhet össze, hogy az 1210-es évek második felében a magyar állam uralma alá került Belgrád és Barancs vidéke. Viszont arról, hogy ebből az eljegyzésből házasság jött volna létre, nincsenek adataink. A balkáni politikához kapcsolódott II. András II. Házassága. Jolánta révén, kinek testvérei a latin császárság uralkodói voltak, a magyar király a császári cím megszerzésére törekedett. Amikor 1216-ban Henrik császár meghalt, két jelölt kínálkozott utódául, Kortenay Péter, a magyar király apósa, valamint II. András. A magyar király a konstantinápolyi trón elnyerésének gondolatával döntött az 5. keresztes hadjárat megindításáról, és eredetileg szárazföldi úton kívánt eljutni a Szentföldre. Amikor azonban 3. Honorius pápa Pétert koronázta császárra 1217 tavaszán, akkor András a tengeri út mellett határozott. Mivel azonban kronikus pénzhiányba szenvedett, kénytelen volt kölcsönöket felvenni, a velencei hajók bérleti díját pedig Zára átengedésével egyenlítette ki. A keresztes hadjárat, amelyben 6. Lipót osztrák herceg, valamint néhány német egyházi és világői előkelő is részt vett, teljesen eredménytelenül zárult. A keresztesek néhányszor hajlandóak voltak harcba bocsátkozni a muzulmán seregekkel, de hol nem találkoztak az ellenséggel, hol sikertelenül ostromolták a várakat. II. András hamarosan fel is hagyott a hadicselekményekben való részvétellel. Utazásokat tett a Közel-Keleten, erekéket vásárolt, és mivel minden pénzét felélte, magyarországi jövedelmeket adományozott a johanitáknak. Hazafelé tartva kényelmetlen helyzetbe került a Nikkaiai császárságban, ahol 3. Béla öccsének, Gézának a fia támadt a királyra. Hazafelé tartva II. András számos ötletszerű dinasztikus kapcsolatot létesített. Például eljegyezte András herceget az örmény király lányával, de ezt a jegyességet kénytelen volt felbontani, amikor András a novgorodi fejedelem lányát kellett eljegyezze. Ugyancsak Kis-Ázsiában eljegyezte Theodoros Lascaris lányát, Máriát, Béla herceggel, és magával is hozta mennyasszonyt Magyarországra. Ebből az eljegyzésből végül házasság is lett. Végül Bulgáriában eljegyezte legidősebb lányát, Máriát, az új bulgár uralkodóval, II. Asszen Ivánnal.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk hát össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során II. András uralkodásával foglalkoztunk. Miután az előző műsorunkban végigkövettük András útját a hatalomig, és elkezdtünk beszélni András családjáról, első házasságáról, mai műsorunkat tulajdonképpen ezzel folytattuk, megbeszéltük András első házasságából származó két kisebbik fiú, Kálmán, illetve Andrásnak az életútját. Ugyanakkor végigkövettük II. András II. Házasságának a történetét is, Jolánta királynőnek az életútját, valamint András és Jolánta házasságából született hercegnőnek, a szintén Jolánta nevet viselő hercegnőnek az életét és pályafutását is megtárgyaltuk. Láttuk, hogy a magyar hercegnő aragóniai királynőként elég fontos szerepet játszott az Ibériai félsziget történetében. Ugyanakkor beszéltünk Andrásnak a 3. házasságáról, Esztei Beatrisszal, illetve ebből a házasságból származó fiú István életútjáról. Műsorunkat II. András új intézkedéseivel, birtokpolitikájával folytattuk. Magyar király jelentős birtokadományozásokat hajtott végre. Úgy tartotta, hogy a királyi bőkezűség mértéke a mértéktelenség kell legyen, és ennek érdekében a királyi birtokoknak jelentős részét eladományozta az ország előkelőinek. Láttuk azt is, hogy ez egy tudatos politika volt András részéről. Arra törekedett, hogy a királyi birtokok országokból származó jövedelmeket az úgynevezett regáli jövedelmekkel, pénzbeli jövedelmekkel pótolja. Viszont sajnálatos módon a magyar gazdaságnak a fejlettsége nem érte el azt a szintet, hogy a kieső jövedelmeket így pótolni lehetett volna, ezért II. András állandó pénzhiánnyal küszködött, és végül is ez a királyi hatalom alapjainak a meggyengülését eredményezte. Műsorunk utolsó részében pedig András király balkáni politikájáról beszéltünk. Hallhattuk, hogy András király Velencével szemben a dalmát városoknak a kiváltságait próbálta erősíteni, ugyanakkor pedig próbált jó viszonyt ápolni Bulgáriával, megsegítette a bolgár uralkodót belső ellenzékével szemben, és balkáni területekkel gyarapította a magyar királyságot. Valamint beszéltünk arról is, hogy András király elindította az 5. keresztes hadjáratot is, amely sajnos meglehetősen csekély eredményeket produkált, és hazafelé úton II. András ötletszerű dinasztikus kapcsolatokat létesített fiait az Örmény király lányával, illetve a nikaiai császár lányával jegyezte el. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy megpróbálta a Bulgáriával való viszonyt továbbra is fenntartani, hiszen lányát Máriát az új bolgár uralkodóval házasította össze. Következő műsorunkban folytatjuk II. András külpolitikájának a megtárgyalását. Megnézzük, hogy milyen feszültségek alakulnak ki II. András politikájának köszönhetően, és megnézzük, hogy milyen következményekkel járnak ezeknek a feszültségeknek a kibontakozása.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket, köszönöm Nagy Bódó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, itt még el kell mondjam, hogy a kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatuk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Köszönet a segítségért Szőcs Rezső igazgatónak, a székelyudvarhelyi Jami pálinka főződe tulajdonosának. Most azonban a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bódó Tibort hallották az ismert frekvenciákon. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!